Kedves hallgatóink! Skladányi László beszámolóját hallják a Szent Jakab Zarándok úton szerzett élményeiről. A műsorvezető Quirin Károlyné Mándi Ágnes.
Szent Jakab apostol ünnepén, illetve ünnepére készülve beszélgetünk a stúdióban Skladányi Lászlóval, aki végigjárta feleségével együtt ezt a Zarándok utat. Szeretettel köszöntelek, Laci. A hallgatóknak elmondjuk, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen mind a ketten Józsefvárosból származunk, illetve én még ott vagyok, Laci egy kicsit arrébb költözött, de mindenképpen fontos számunkra a Józsefváros. Talán egy kicsit be is lehetne mutatkozni a hallgatóknak, hogy miért is fontos számodra a Józsefváros?
Hát szeretettel köszöntöm minden hallgatót, aki most hallgatja a Mária Rádiót. Józsefváros nekem azért fontos, mert ott nőttem fel. Oda jártam iskolába, a szüleim ott éltek. Ott jártam templomba, ott ministráltam a Szent József plébánia templomban, és hát nagyon sok minden oda köt. És amikor megnősültem, és egy pár évre elmentünk honnan, vidékre is elköltöztünk 5 évre, végül is újból visszaköltöztünk a Józsefvárosba, már 3 gyerekkel, ott született a 4., tehát tulajdonképpen, ha így veszük, akkor minden oda köt, ami így az emlékeimben ugye bent van, tehát az életem, a családom, minden egyéb.
Igen, tehát tényleg egy olyan szülőföldet neked tulajdonképpen a Józsefváros valamilyen szempontból, de én úgy tudom, hogy most is fontos neked. Igen. Arról is mesélj egy kicsit, hiszen nagyon érdekes dolog az, ami ott működik, ott van, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ebben nagyon te is benne voltál, hogy az oda került, ahova került. Erről, ha egy kicsit mesélnél. Tehát ugye áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is ez.
Itt működik a volt lakásunkban a harmadik világ szegényeinek szolgái missziós alapítvány, illetve mozgalomnak az alapítványa, és a környékbeli roma cigány gyerekekkel és családjaikkal foglalkozunk. Hát most már 20 éve. És hát így tulajdonképpen oda tartozom, mert szinte minden nap ott vagyok, mert ennek az alapítványnak ugye nagyon sokféle tevékenysége van. Ha a gyerekekkel nem is foglalkozom már annyit, mint amennyit azelőtt, mert mint pedagógusként is foglalkoztam velük, az alapítványnak működni kell, működtetni kell, és ezért nagyon sokat ott vagyok a 8. kerületben, a Józsefvárosban.
És azt mondjuk el talán még a hallgatóknak, hogy igazából ez a HVSS tulajdonképpen, egy ez a rövidítése ennek a mozgalomnak, hogy miről is szól, és említsük meg az alapítót is.
Igen, tehát a harmadik világ szegényeinek szolgái mozgalom, ez Peruban indult, az alapítója Giovanni Salerno, orvos és missziós pap. Ott kezdte el a munkát a kecsua indiánok között, és közben ugye hát járta a világot is, és kereste azokat a helyeket, vagy azokat az embereket, akik csatlakoznak, vagy segítenek neki. Nagyon sok segítőcsoport létezik Európában, szeminárium Spanyolországban, és hát Dél-Amerikában több hely is. Elsősorban Peruban, de most már Mexikóban is, és Kubában is vannak központjai, ahol gyerekekkel foglalkoznak.
Azt áruld el még, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a mozgalommal? Honnan szereztél tudomást róla? Magyarországon még ma is nagyon sokan nem tudják, hogy van ilyen.
Hát akkor kezdődött ez. Mint pedagógus nevelő otthonban dolgoztam, és drogos gyerekekkel foglalkoztunk, és volt lehetőségem arra, hogy egy évre Lengyelországba kiutazzak, akkor már a 4 gyerekemmel, hogy egy ilyen központot megismerjem. Egy évig ott éltünk kint, hogy aztán itt Magyarországon is egy ilyet létrehozzunk. Tehát a maga az intézet keretén belül, ahol én dolgoztam. És ez egy fantasztikus egy év volt szolgálni ott a drogosokat, és élni ugye velük együtt. Csak hát az, amikor visszajöttem, az igazgató, aki ebben megbízott, az infarktusra volt, és a másik, aki utána következett, ő nem akarta ezt folytatni, ezt a vonalat. Tehát ő letette erről az útról, hogy a drogos fiatalokat összegyűjtje, és külön egy helyet létesítsen nekik. És hát utána kerestük egy kicsit, hogy hát hogy lehetne valahogy így élni, mert ez csodálatos ez. És akkor találkoztunk Giovanni atyával, akinél ugye már akkor működött kint egy intézmény, és oda kerestek munkatársakat, de családostól is. És mi akkor oda szerettünk volna menni, kimenni, hogy ott dolgozzunk a Quechua indiánok között. De aztán mindig először az volt, hogy csináljunk egy közösséget, csináljunk egy alapítványt, mit tudom én, egy központot, és mire ugye ezen végigmentünk, addigra nem tudom hány unokám lett, most írtam, nem tudom megmondani. De ugye a kisebbik lányunkkal még mehettünk volna, de egyszerűen annyira ide kötöttek ezek a dolgok, tehát a magához, hogy segíteni kellett, hogy utána letettünk erről, és végül is maradtunk.
Igen,
itt.
Most felmerült bennem egy olyan gondolat, hogy talán a Szalernő atya nem véletlenül mondta, hogy csináljatok közösséget, és csináljatok alapítványt, és csináljatok központot, mert hogy ő nagyon örült volna biztos ugyan, ha kimentek segíteni, de fontosnak érte azt, hogy itt helyben legyen egy ilyen központ, és hát nagyon fontos is valóban, hiszen tényleg, ugye én is, mint hitoktató, Józsefváros nagyon ismerem, ott is lakom most is, és tudom azt, hogy szükség van arra, hogy ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzunk. Nagyon fontos. Na de térjünk az igazi tárgyunkra, erre a Szent Jakab útra. Tulajdonképpen, ha pár mondatba elmondanád, hogy ez a Szent Jakab zarándok út mi is, mert talán nem mindenki hallott róla, vagy keveset tud róla. Meséljük el a hallgatóknak, hogy mi is ez a Szent Jakab út.
Tulajdonképpen ez a Szent Jakab út nekünk kapcsolódik egy kicsit a mozgalomhoz is, amiben dolgozom, mert Spanyolországban voltam, ott van a mozgalomnak a szemináriuma, és papszentelésen voltam, és akkor találkoztam egy svájci házas párral, akinek a keresztfiát szentelték pappá, és ő beszélt akkor erről a zarándokútról, méghozzá úgy, hogy ezt a zarándokútat ajánlotta fel ezért a szentelésért, tehát ez az ő felajánlása volt a keresztfiáért, és ez 2002-ben volt, és valahogy akkor úgy nagyon elgondolkoztunk ezen, hogy hát ez egy tényleg egy nagyon jó dolog lehet, egy igazi zarándokút, amin keresztül ugye sok mindent föl tudunk ajánlani, nem csak magunkért, hanem másokért is.
Igen, és azt hiszem, hogy egy zarándokút ugye mindig megújulást jelent az embernek. És most, ahogy elmesélted, ugye, hogy ennek a házaspárnak a példája is nagyon erősen hatott arra, hogy elinduljatok, mert hogy megéreztétek azt, hogy ez egy érték. Ugye, hogyha egy papszentelésre ők így készülnek, igen, akkor ez valami nagy érték lehet.
Igen.
És akkor tovább?
Hát csak annyit azért, hogy mi a Szent Jakab zarándokút, ez az Európa leghíresebb zarándokútja, és erről elég keveset tudunk, ez Szent Jakab sírjához, Santiago de Compostelához vezet, ide járnak a zarándokok, és arról a történetről tudni kell, hogy idősebb Jakab apostol János testvére Hiszpániába hirdette az evangéliumot, majd visszatérve Jeruzsálembe az apostolok közül elsőnek szenvedett vértanú halált. Holtteste kalandos úton jutott el a mostani helyére Compostellába. A sírjánál történt csodák, hamar vonzani kezdték az embereket, és 829-ben már templom és kolostor is állt ezen a szent helyen. A 12. századra kialakultak az ide vezető zarándokutak, és 1140-ben már magyarok is megfordultak. Magyarországon vannak Szent Jakab tiszteletére szentelt templomok, például Hegyhád Szent Jakab, oda többször
a nevében is benne
igen,
van, igen, Hegyhád Szent Jakab.
Szent Péterre szoktunk járni családostul, és ugye ott van nem messze tőlen Hegyhád Szent Jakab. Mostanára azért jól kiépítették, tehát régen ez egy nagyon nehéz út volt, sokan meg is haltak az út közben, mert hát hónapokig tartott, és amikor még a rablók is megtámadták őket, de tény is való, hogy kórházakat is létesítettek akkor a középkorban, pont a zarándokok részére, És mostanság körülbelül egy 40 éve EU támogatással teljesen kiépítették, megszűnt egy darabig, tehát szinte megszűnt, az 1900-as években megszűnt. Valahogy ugye a felvilágosodás és a liberalizmus.
Igen, talán
és
az arándoklás egy kicsit
visszaesett.
És akkor érdekes.
Újból elindították, és most megint nagyon nagy a sikere. Én szerintem most már Magyarországon is nagyon sokan ismerik ezt az arándok utat. Mi amikor indultunk, ugye ez 2004-ben volt, amikor megcsináltunk, akkor még kevésbé volt ismert.
Laci, engedd meg azt a kérdést, hogy mi volt az indítékotok? Mert ugye az ember egy ilyen nagy elhatározást tesz, hát valami indítja túl azon, hogy találkoztatok azzal a bizonyos házaspárral, aki, de neked mi volt az indítékod? Volt-e esetleg valami nagyobb célod, vagy személyes indítékod? Miért mentetek? Ugye te is, és feleséged Kati is.
Hát igen, ezen sok minden olyan dolog van, amit szívesen lerakunk. Tehát ez az arándok út, mert néztünk előtte így filmet, és arról beszéltek, hogy olyan dolgokat tudtak lerakni, amit különben nem lehet. Ugye itt vagyunk sokszor a mókuskerékben, ugye minden nap ugye csináljuk a dolgunkat, és nincs idő arra, hogy egy kicsit megpihenjünk, végig gondoljuk, hogy honnan, hová, meg hogy meddig, meg hogy miért, meg hogy hogyan. Tehát erre sokszor nincs időnk, pedig erre is kellene.
Egyik nap keregeti a másikat,
igen,
ugye
igen.
A napi teendők szorítanak bennünket, igen.
Tehát erre is kellene mindenképpen időt hagyni. A csönd, ugye most van a Sárapi Bórosnak a könyve, a csönd. Ez nagyon fontos, és ez egy zarándokút erre segíthet. Tehát ebben segíthet. Na most igazán konkrét célunk, tehát úgy, tehát voltak, tehát a gyerekeink, akár a mozgalom, tehát ugye voltak bennünk kérdések is, amiket meg kell beszélnünk. Arra gondoltunk, hogy lesz időnk ugye egymással is beszélni akkor ott az úton. De rábíztuk a gondviselésre. Ez körülbelül 6 hét, ez a zarándokút, francia határtól, ugye egészen Compostelláig. És egy nagyon sok olyan dolognak stimmelni kellett, tehát hogy össze kellett ahhoz jönni, hogy ez sikerüljön. Tehát az is kérdéses volt, hogy lesz-e ennyi időnk erre. Az is kérdéses volt, hogy anyagilag meg tudjuk-e csinálni. Az is kérdéses volt, hogy a katalányunkkal mi lesz. Tehát több ilyen kérdés volt bennünk, amit azt mondtuk, hogy ha a gondviselés vagy a Isten azt akarja, hogy mi ezt a zarándokutat megcsináljuk, akkor ez
össze fog jönni.
Igen. És érdekes dolog, hogy tényleg összejöttek, és ez így szokott lenni különben. Tehát ez többször megtapasztaltuk, hogyha valami olyan dolog van, ami nekünk is, és talán a Jóistennek is esetleg fontos, akkor azok össze fognak jönni. Illetve fordítva, a Jóistennek is nekünk is fontos, azok összejönnek.
Igen, vagy talán az, hogy ha Isten akaratával egybeesik az, amit te gondolsz, vagy szeretnél, ugye? Hát ez így van.
Igen,
így van.
Ezek összejönnek.
Tehát elindultatok, vittétek a szívetekben a családotokat, vittétek a szívetekben a mozgalmat.
Igen.
És aztán hogy zajlott ez az út? Mert ugye nyilván, hogy sok mindenféle nehézséget
igen.
kellett leküzdeni,
igen.
távolságot, gyaloglást, szóval mesélj erről egy kicsit.
Ugye föl kellett készülni rá, próbáltunk fölkészülni rá, de hát arra azért sok időnk nem volt. Hát a fölkészülés az is lehetett volna, ugye, hogy fogom a hátizsákot, és akkor heteken keresztül ugye 20-30 kilométert megyek a hátizsákkal, tehát erre nem volt rajt időnk. Próbáltunk megkérdezni, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami nem. Tehát így készülgettünk rá, meg gondolatban és imádságban készültünk. Aztán ugye el kellett indulnunk, és ami volt, az volt, amit összehoztunk, azt vittünk, vagy amire gondoltuk, hogy fontos, azt vittük. Aztán amivel nem tudtunk fölkészülni, azt megtapasztaltuk az úton, hogy mit jelent.
Meséljél, tehát mi az, amit ugye fontosnak tartottok és vittetek? Körülbelül hány kilós volt a hátizsák? Ez sem egy utolsó szempont.
Hát én nekem azt hiszem 25 kilós volt a hátizsákom, a feleségemnek 16. És amikor elindultunk, illetve hát átértünk a határon, és letettük egy kis városba, mert autóval mentünk, odáig, mert ez volt a legolcsóbb.
Hát igen, hogy igen, sok megyünk, polmival, igen. Meg mindennel talán a legegyszerűbb.
Igen, igen, ez volt a legegyszerűbb. És lehet Haka nevezető spanyol kisvárosban, ott van a határ mellett, letettünk, és akkor elkezdtem, ugye felvettem a hátizsákot, most már a teljes súllyal, és elindultam. Hirtelen azt gondoltam, hogy én ezt nem tudom végigcsinálni. Aztán volt ott egy bolt, és vettem egy ilyen húzókocsit, vagy húzós kocsit, ugye, amire mondom, akkor arra ráteszem, és akkor húzni fogom. Hát körülbelül negyed óráig húztam, visszamentem az autót, betettem, mondom, mégis hátizsákkal kell végigcsinálni, hát így kezdődött. Én azt hiszem, hogy azt jól döntöttük, hogy algopirint, azt például vettünk magunkkal sokat, mert az kell. És az is, ugye, hogy meg kell szokni a hátizsáknak a cipelését, meg kell ismerni a maga az utakat, hogy el ne tévedjük. Ki van táblázva, de azért mégis ugye, észre kell lenni, hogy ne csináljunk sokkal többet, mint amennyit kellene. Hát az eleje nehéz volt, de később se volt könnyű. Az is mondjuk hozzátartozott, hogy viszonylag kevés pénzünk volt, tehát zarándokszálláson.
Hát magyar zarándokok.
Igen, zarándokszálláson kellett meg szállnunk, és mindig a legolcsóbb boltot is kellett, van egy ilyen hálózat, a Dia, ami itt az Aldinak felel meg, tehát azt mindig úgy kellett csinálnunk, hogy azt elérjük valahogy, valahol, hogy be tudjunk vásárolni, vittünk magunkkal egy kis gázrezsót, és akkor főztünk. De hát ezeken az zarándok szállásokon nagyon sokszor van konyha, tehát ezek jól felszerelt zarándok szállások, tehát amikor úgy időben odaértünk, nem este, hanem még időben, akkor tudtunk ott is rendesen főzni, vagy rendbe tenni magunkat.
Azt mondd meg, hogy az útnak a terep viszonyai, mert ugye az sem mindegy. Azt nagyon átérzem, hogy az első néhány kilométer, vagy az első néhány nap nagyon nehéz, hiszen a hátizsák cipelését meg kell szokni. De hát utána a különböző terepeken megy ez a zarándokút, ugye?
Igen.
Erről egy kicsit, ha mesélnél.
Hát elején elég hegyes. Tehát ott vannak a Pireneusok. Aztán utána viszonylag egyenes az út, tehát nincsenek olyan nagyon erős emelkedések. A vége felé van még egy ilyen erősebb emelkedés rész, de tulajdonképpen a legnehezebb a legeleje az, ahol át kell mennünk.
Van-e olyan élményed, ami olyan nagyon-nagyon maradandó? Tehát, hogy vagy egy hely, vagy egy emelkedő, vagy egy kő, ami úgy nagyon megmarad benned, mert ott olyan nagyon oda tudtál figyelni erre az zarándoklatra, és a Jóistenre ráfigyelni.
Hát inkább az emlékeim azokkal vannak, akikkel találkoztunk. Tehát olyan emberekkel, akiket megismertünk, ugye, németül tudtam velük beszélgetni egy kicsit. Nagyon sok német van, lengyelekkel találkoztunk, és mivel ugye voltunk Lengyelországban, még velük is tudtam egy kicsit beszélgetni. Hát tulajdonképpen az, hogy milyen emberek jönnek oda, és most meg lehet mondani, hogy nem általában nem azért jönnek, hogy egy imádságos zarándokutat csináljanak. Mindenki tulajdonképp szinte más. Tehát valaki azért, mert megígérte valakinek, vagy a kulturális részét nézi, mert nagyon sok kulturális emlék van az út mellett, el lehet menni különböző hát főleg egyházi vonatkozásban ugye lehet látni ugye régi templomokat, szerzetes házakat, de hát maga a városok is szépek, tehát ugye sokféle módon ugye lehet ezt tehát a utat megkeresni.
Mondjuk úgy, hogy van egy ilyen kicsit turista jellegű zarándok ezen az úton.
Igen, igen.
Aztán?
Hát mondjuk olyannal is találkoztunk, aki azt hiszem 9. házasságát érte meg, és de mindig ugyanazzal a valakivel. Szóval ilyen furcsa, ilyen bizarr dolgok voltak, és itt ő pont velük történt, az egy napokig velük mentünk, és ugye a feleség, ugye át arra gondoltuk, a feleség, vagy barátnő, hogy szinte ilyen kómában volt, hogy nem tudtuk, hogy mi van, és egyszer, amikor együtt laktunk, nekem is nagyon fájt a lábam, és akkor odajött a férfi, akinek Sirius volt a neve, hogy ő majd meggyógyítja a lábamat. Hát akkor mondom, ez egy médium, ez vagy nem tudom mi, vagy a feleség egy médium, mondom, ezt vigyázni kell vele, és rögtön elrohantam a templomba, hoztam szentelt vizet, és mondom, persze, nehogy valami baj történjen velem. De aztán kiderült, hogy a felesége azért van ilyen állapotban, mert borzasztóan elfáradt, és történt egyszer, hogy együtt vacsoráztunk, és csinált egy nagyon finom tálat, tojással, meg minden szalonnával együtt, és elejtette a férfi a Sirius, és a felesége úgy lebaltázta, hogy akkor tudtam, hogy itt nem médiumról van szó.
Hanem ez egy ilyen olyan házaspár, aki se veled, se nélküled, ugye, igen. Egy ilyen nehéz eset.
Na, hát ilyen emberekkel találkoztunk, jó párral, aztán hát ugye beszélgettünk, amennyire lehetett.
És az imádságok, tehát amikor ugye mentetek az egyik szakaszról a másik szakaszra, szakaszonként, igen, nyilván, gondolom egy ilyen 20-25 kilométeres napi szakaszt, igen, kellett megcsinálni ahhoz, igen, hogy időben végigérjetek. Igen. Hogy volt-e alkalom imádkozni? Túl azon, hogy magatokba gyalog, nyilván, igen, gyalog, vagy együtt is gyalogolva persze az ember tud imádkozni. Akár egy rózsafüzért, igen, elmondani, vagy bármit. De hogy ilyen alkalmak, hogy esetleg elértetek egy nyitott templomot, vagy valami szent helyet, vagy egy útszéli keresztet, hogy vannak-e ilyenek? Vagy van-e ilyen lehetőség?
Igen, igen. Tehát nagyon sok helyen, például plébánia ad helyet, vagy szerzetes ház ad helyet az zarándokoknak, és akkor mindig van lehetőség vagy közös imádságra, vagy szentmisére. Tehát mi, amikor tudtunk, akkor szentmisén vettünk részt, közös imádságon vettünk részt. Útközben lehet mondani a rózsafüzért, még lehet külön is imádkozni. Én azt hiszem, ez a legjobb imádság a rózsafüzérhez, a zarándok úton.
Már ugye arról beszélgetünk, hogy mi mindenféle zarándokok mennek, hogy, igen, ezen az úton is mondhat, igen, színes ez a társaság, mert, igen, nemzetiségileg is színes, meg hozzáállásban is színes, igen, meg mindenfélében. Találkozhatok-e olyan zarándokkal, aki azért ment, mert hogy na, most ezt én megmutatom a világnak, hogy végig bírom gyalogolni. Ugye, aki ilyen kvázi kihívásnak tekintette ezt a zarándok utat, vagy ilyen nem volt?
Hát olyannal találkoztunk már, aki azt hiszem, hogy Németországból, vagy Svájcból indult, tehát olyanokkal, és tényleg olyan, és vissza is ment, tehát nem csak jött, hanem még vissza is ment.
Mindez gyalog.
Gyalog, de lehet ezt kerékpárral is, és lehet lóval is megtenni, tehát találkoztunk olyannal, aki lóval tette meg, hát nem lovagolt, hanem a ló vitte
a terhet.
Igen. Tényleg volt olyan is, aki összvérrel jött, egy házaspár, egy idősebb házaspár, és ez ők mesélték, egy francia házaspár, Franciaországba jöttek, és ők mesélték, hogy ez az összvér tulajdonképpen van egy egy limite, amit ő tud menni, és utána megáll. Tehát ez nagyon érdekes, és azt mondja, az a legnagyobb probléma, amikor mennek egy városon keresztül, és megáll például egy kereszteződésbe, és nem megy tovább. Tehát ezt mesélte, hogy hát elég sok ilyen élményük volt, hogy ugye egy összvérrel menni nem könnyű.
Nem könnyű. Ugye nem hiába mondják, hogy makacs, mint egy összvér,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Aztán még egy kicsit, hogyha mesélnél az útról, hogy még az élményeid, és aztán arról is egy kicsit kéne pár szót ejteni, hogy amikor hazajöttetek, hogy akkor nyilván nagyon elfáradtatok, de nyilván tele voltatok, hogy mondjam, föltöltődve, és élménnyel, és ez hogyan tudott aztán lecsendesedni bennetek?
Hát nekem nagyon jó volt. Tehát nagyon nehéz volt, de utána nagyon-nagyon sok mindent úgy kaptam vissza, amit nem is gondoltam, hogy ennyi jót lehet kapni egy zarándokot alkalmával. Hónapokig egy nagy öröm volt bennem, amíg nem is kellett erre gondolnom, de egyszerűen egy valahogy nem is tudom. Tehát biztos valószínű, hogy sok mindent leraktam, és úgy kipucolódott belőlem, vagy belőlünk, ugye, sok minden, ami nem kell, ugye, ami nehézség, vagy fölösleges dolog, és akkor ez úgy egy kicsit úgy lebegtünk emiatt, ugye?
Igen.
Mert
igen.
Hát ez egy jó érzés utána, hogy és érdekes dolog, utána volt egy nagyon nehéz időszak, ugye, pont a mozgalomban volt egy nagyon nehéz időszak, és olyan simán végig csináltam, én arra gondoltam, hogyha ez a zarándok úgy nem lett volna meg, akkor ebből nagy baj lett volna. Valamiért én ezt nem tudom így végig csinálni, ahogy ezt akkor megcsináltam.
Hát azt hiszem, hogy hívő emberként és a Mária Rádióban nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt a Jóisten ajándéka, kegyelme volt,
igen,
hogy ezt az zarándokutat végigcsináltad, és ott feltöltöttél annyira, hogy aztán a problémák megoldása nyilván könnyebben ment.
Hát igen, mert nagyon sok magányos idő volt. Tehát valahol még akkor is, ha ketten vagyunk, akkor is, még ha házasságban érünk, akkor is vannak olyan dolgok, amiket magányosan kell cipelnünk. És ezt itt megint megtapasztaltunk ott kint is.
Említetted, hogy Kati nehezebben tudta végigcsinálni. Milyen nehézségei voltak?
Hát ő kapott egy csontártyagyulladást a talpába, és szerintem csak miattam csinálta végig. Ő biztos, hogy abba hagyta volna. Miattam végig csinálta, és ő neki ez volt a fölajánlása, az igazi fölajánlása, ugye értem. Lehet, hogy a maga az zarándokútra is én beszéltem rá. Tehát ő neki egy dupla vagy tripla fölajánlás volt, és hálán érte, hogy ő ezt
igen, hogy a fájdalmak
adta
ellenére, igen, ezt melletted kitartott, igen, hogy, igen, hogy neked is erőt adjon, igen, vagy lelkesítsen.
Igen.
De azt gondolom, hogy ő is nagyon sok kegyelmet kaphatott,
igen,
ezáltal.
Igen, és ő tudta, hogy nekem erre szükségem van, és vállalta azt.
És a feleséged.
És így vele van.
Igen. Mi az, amit még úgy kiemelnél ebből az egész hatalmas élményből? Igaz, hogy ez 2004-ben
volt. Igen.
Ugye most, ha gyorsan számolunk, akkor 14 évvel ezelőtt, de hát azért ez egy életre szóló élmény. Mert azt hiszem, hogy nagy valószínűséggel még egyszer nem tudsz oda eljutni, bár
nem
elmennél
valószínű.
Szívesen?
Nem tudom. Erről beszéltünk a feleségemmel, de más körülmények között. Tehát ennyi pénzzel nem, mert ezt akkor tudtam megcsinálni, most már nem, tehát valahol normálisan kell majd aludni, tehát, és arra se volt nagyon erőnk, hogy megnézzük azokat, amiket érdemes lett volna megnézni, ez egy igazi zarándokút volt, de én azt gondolom, hogy a zarándokútnak ennek kell lenni, ezért nem biztos, hogy megcsinálnám még egyszer, mert minek?
Mert minek? Talán ez egy ilyen megismételhetetlen
igen,
élmény.
Ez egy megismételhetetlen igen. Valahol. És erre biztos, hogy szükségünk volt, és visszatekintve azt hiszem, hogy a családomnak is nagyon fontos volt, mert utána többen is, így a gyerekek közül is benne van a szívükbe, vagy benne maradt a szívükbe, hogy ők is szívesen majd megcsinálják, vagy megcsinálnák ezt, és meg is fogják csinálni, csak ugye most nem alakult, úgyhogy jönnek a gyerekek, vagy akármi.
Igen.
De ez talán egy kicsit nekik is segítség, hogy lehet egy ilyet megcsinálni, és jó dolog egy ilyenre kiszállni egy kicsit abból, amiben vagyunk, és egy kicsit és mást csinálni helyette.
Igen. Van-e még valami, amit mondanál?
Hát talán annyit, hogy amikor visszajöttünk, akkor egy pár mondatot írtam erről a zarándokútról, és az utolsó sort olvasnám csak fel, amivel befejeztem ezt. Szélvészben nincs az Úr, a szélvész után földrengés, a földrengésben nincs az Úr, a földrengés után tűz, a tűzben nincs az Úr. A tűz után enyhe szellő susogása, amikor ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta az arcát. Hát ezt így értem.
Ezt tapasztaltátok meg ott is. Köszönöm szépen, Laci, neked, hogy erről beszélgethettünk, és a kedves hallgatóknak még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye létezik ennek a Szent Jakab útnak magyarországi szakasza, illetve Magyarországon is vannak szakaszok, amik végül is egészen a Szent Jakab, ahogy a Svájcit említetted, hogy ugye Svájcból indult, ugye Magyarországról is el lehet egészen Komposztelláig menni, hiszen létezik egy Szent Jakab zarándok út, noha még nem állt föl egészen, tehát nincs még végig kijelölve, de éppen most vannak zarándoklaton, illetve Szent Jakab napján érkeznek a zarándokok Lébénybe, ahol szintén van egy Szent Jakab templom, és hát most ez a lelkes csapat arra felé zarándokol. Ez a bizonyos magyar zarándokút, ami tulajdonképpen ugye a régi iratokat előszedve végül is arra jutott ez a kis csapat, hogy már régen is, ahogy te is említetted, hogy régen is jártak már Magyarországról a Szent Jakab úton. Hát ővelük fogunk majd, megígérjük a kedves hallgatóknak, hogy mikor pontosan nem tudom, de miután ők most zarándokolnak, velük nem tudunk így leülni beszélgetni, de Szent Jakab napja után valamikor beszélgetünk velük. Dukács Csilla az, aki ezt a Szent Jakab baráti kört összefogja, illetve ő írt róla egy rövid tájékoztatót. Létezik egy ilyen honlap is, hogy szentjakabut.hu, tehát érdemes ennek utána nézni, és akkor elkezdeni gyakorolni, ahogy Laci mondta, hogy ugye nem nagyon volt idejű gyakorolni előtte, de gyakorolni a Szent Jakab utat már itt Magyarországon. Köszönöm még egyszer a riportot, és szeretettel elköszönünk a kedves hallgatóktól is.
Skladányi László beszámolóját hallották a Szent Jakab zarándok úton szerzett élményeiről. A riportot Quirin Károlyné Mándi Ágnes készítette.